Komnena Anna fázosan ült székén, karját szaggatta a köszvény, nehezen mozgott már, csak szeme volt fiatal és fürge, a szemtüzétől mindig felélettek az öreg, szomorú vendégek is. Prodromos néhány lapátnyi faszenet vetett a tűzre, összedörzsölte görcsös, csúzos kezét, reszkető ujjával megfogta a boros szilkét, ajkához emelte. Fiatalabb, sokkal fiatalabb volt, mint Anna, aki közelebb állhat a halálhoz, mint ő. Nézte szemét, mégis Anna az ifjabb kettőjük közül. A bíborban született hercegnő hangja megszólalt. Kiről beszélnek legtöbbet a palotában? Andronikoszról, úrasszonyom. Új kalandja és új szerelmei vannak? Hallom, szereti a gyalázatos, ha új Herkulesnek híresztelik. Fényben és dicsőségben él a szeretői között. Még mindig erről beszélnek? Inkább férfiak dolgáról. Róla és a császárról. Andronikos összeesküdnék, ne hitt Prodromos. A herceg ebben is épp oly állhatatlan, mint a bűnös vágyakban. Egy új játék kedvéért mindent elfelejt. Be kellene engednem, asszonyom, a csatornákat ide, hogy szennyes levükkel kimossák az igazságot. Igen, asszonyom, a kis eunukok, a prefektus emberei, a virágárusok, azok tudnak mindent. Tudják, hogy a Propontison lévő villában különös dolgok történnek. Úgy tudom, mióta Iréne elfoglalta a bazilisszák szárnyát a palotában, a villát a császár odaadta bátyja özvegyének s a lányoknak. Te is tudod, hogy Iréne hercegnőnek el kellett hagynia a várost. Illik törődnie Epirúszi birtokaival. Talán azért kerül számkivetésbe, mert bölcs körében nem tettek féket a költők nyelvükre. Talán ezért, de talán másért is. Ez nem egyszerű halandók dolga. Mióta elment a kegyes Szebasztokratorissa Bizáncból, azóta csak a két lány él kint a villában. Csak nem kezdik ki őket is mocskos nyelved. Színleled előttem, asszonyom, hogy nem hallottál semmit. Én tudom, hogy a legújabb hírek előtt megnyílik minden ajtó. Régebben azt suttogták, hogy Mánuel többször is beszélt a kis Teodórával, mintsem ezt megengedni a rokoni kapocs. Szabad-e nekem beszélnem a császár vágyairól? Nem tilos-e merész szóval illetnem őt? Ha feloldozol a hallgatás alól, akkor is csak annyit mondhatok, hogy a Bazileus vágya az egeket csapkodja. Néhányszor látta csak a lányt. Ebből kavarjátok már a mérgeket? A föld alatt senki sem látja a császárt, amint a Blakernészből a villába megteszi az utat. Egykoron ő maga építette a nyári kis palotát. Figyelem meséded, de még nem találok benne Andronikos számára helyet. Ő is sűrűn látogatja a villát. De neki nem kell a föld alatt mennie. Nem császár még, s rokonsági foka egyel távolabbi. Mennyi szenny, mennyi bűn! Andronikos és Mánuel mindketten Teodórát szeretik? Mindkettő egyformán paráznas vérfertőző? Andronikosnak ellesték szavát. Egy este italos pajtásokkal ült, birkózott ő is az itallal. A harc hevében könnyebben csúszik a szó. Lányokról beszéltek. Tudod, kik a barátai, a kisebbik Branas, a félszemű Kontos Stefanos, Cantacuzen Basil? Levette felső köntösét, felhajtotta karján a sejeminget. Tudod, a herceg miként óvja bőrét, mint szép lány, aki ezzel keresi kenyerét, félti a naptól. Így mutatta karját, gömbölyű fogacskák helye látszott, alatta vérbeszüremlés, ahogy pirosan futott a seb alá. Istentelenségeket beszélsz megint. Kegyes asszonyom, mindez egykor majd az annan leszekbe kerül. Gondolj, úrnőm, a Suetunisra. Ő nem vetette meg a paloták szavát. Engeded-e, hogy tovább beszéljek? Lehet-e költőbe belefolytani a szót? Mutatta karját. Felkacagott. Bíborban született fogacska, bíborban született párnán. Mindenki hallotta, tudod-e, amikor már nem borulnak le előtte, egymás hátát dögönyözik, lerángatják róla címeit, így mondják néki csak, te gaz, Andronikos. Így estek rá, beszélnie kellett. Eudokia még nincs 16 esztendős, gyönyörű, karcsú virágszál. Még nincs 16 esztendős, mondta. Úgy kacagott. Honnan tudott, Prodromos? Egyik úrfi mesélte. Szerelmes verset kapott tőlem cserébe, melyet Lantos szolgája már énekel kedvesének ablaka alatt. A mulatás tovább folyt. Fuvolás lányok jöttek. Andronikos fityhmálta őket. Édesebét simogatta, mutatta. Friss, még egészen friss a harapás helye. Kontos Stefanoson nem fogott az ital, ő józan volt. Annyit mondott csak, ha Komnenosz vérrel elegyedik, hercegem, nem félsz tőle? Merte mondani? Komnenosz vér van ő benne is. Merte. Andronikos felemelte fejét, úgy mondják véreres, különös volt szeme, felállt. Mindenki megrettent, vajon nem fegyverét kérje. Kontos Stefanosnak vállára tette kezét, így mondta. A vérfertőzés, barátom, fejedelmi mesterség. Mi hercegek valamit értünk hozzá, de császárnak kell lennie annak, aki mester az e fajta szerelemben. Kontos Stefanos megsimogatta a nyakát. Ki hallja? Nem üregese a fal, s nem tudja meg holnap mindenki kivel, s mit beszélt Andronikos. A többiek is kijózanodtak, s lehet, Andronikos sem volt részek, tettette magát azért, hogy beszélhessen az ital fátyolos köde alatt. Így mondta már tisztább szóval. Mit akartok? Mit vétek? Én csak az unokatestvérem gyermekét szeretem. Mánuel testvérének árváját. Az alma tőlem messzibb gurult, kisebb a bűn, ha én szakítom le. Mánuel testvére árváját csókolja. Így beszélt. Elkomolyodott, mintha szégyelni magát a császár helyett, mintha tűnődnék rajta, miként lehet lemosni a házról a gyalázatot. Aztán felkacagott, sípoltak, felrikoltottak a lányok, lehúnyt a szemét, táncolt közöttük, mutatta, hogy elnyomta az ital, s hajnal felé elküldte őket mindenkit szállására. Így volt? Így volt, asszonyom. A vers is szép volt, amit adtam a történetért. Anna szeme félig lecsukódott, az arc elvesztette tüzét, kiapadtak a fények. A költő arra gondolt, hogy Iréni hercegnő számüzetése óta Annától kell megszereznie a hiányzó pénzeket, kérni kell, talán inkább levélben, mint élő szóval, nem halaszhatja sokáig, mert már reggel is hiába tapogatta zsémbes, örök elégedetlen asszonya kopott kecskebőrtarsóját. Beszélni kellene erről, s most megszólalt újból Komnena Anna hangja. Prodromos, állj fel, menj a nagy asztalhoz. Rajta van jobbra bíborban született Konstantin könyve. A birodalom kormányzásáról. Üst fel ott, ahol benne van a jel. Olvasd nekem, miként inti a császár a fiát. Lapozott. Bíbor színű tintával írták a könyvet, hatalmas pergamen lapjain állt meg a szem, Prodromos olvasott. Mindezeket a dolgokat pedig megszűrtem lelkem bölcsességében, s így mondom el neked, én szeretett fiam, hogy megismerd mindezeket a nemzeteket, miként kell velük szóba ereszkedned, hogyan kormányozhatod őket, mi módon vezethetsz hadat reájuk, vagy miként verheted vissza támadásaikat. És ezek a nemzetek reszketni fognak nagyságodtól, vakon menekülnek előled, mintha tűzoszlop lennél. Ajkuk elnémul, mert a te szavaid úgy hasítanak át rajtuk, mint a láncsák hegye. Megreszketnek látásodtól, s ha feltűnik arcod, érzik, megnyílik előttük a föld. A mindenható pajzsot ad kezedbe, mellyel betakarod magad, teremtőd akaratából bölcs vagy, ő vezeti lépéseidet, hogy mindig biztos talajra érjen lábad. Napsugárban fog fürödni trónod, s mert ő rajtad felejti tekintetét, ellenségeid nem vehetnek rajtad erőt sohasem. Mert ő az, aki választott téged, s ő az, aki már anyád méhében kijelölt, bízott benned, mert te vagy a legkülönbb arra, hogy uralkodj minden emberek felett. Úgy emelt fel téged, miként őrtornyot a hegy tetejére, miként aranyból mintázott szobrot a magasságokba, ahogy várost épített a domb koronáján. Ezért jönnek hozzád a föld népei, eléd öntik ajándékaidat, s leborulnak trónod előtt, fiam. Kérdően nézett Annára. Az öreg hang megszólalt. Folytasd a következő oldalon. Uram, Istenem, te, akinek elpusztíthatatlanul örök a királysága, te légy vezetője annak, aki az én magomból születik, arcot forduljon kegyesen feléje, fület fogja fel imáját, kezet tartsd felette, támogasd őt az igazság keresésében. Jobbod mutassa neki, ha tévejeg a helyes utat. Váljanak porrá az ellenségek arcának fénye előtt, s nyelvükkel nyalogassák fel a gonoszok a föld szennyeit. terebélyes fa sarjadjon ki gyökeréből, gyümölcseinek árnyéka borítsa el a hegyeket és a völgyeket, s mindezt a te nevedben, mert te vagy, akinek kegyelméből uralkodnak a királyok, s téged kell dicsérniük, aki egyedül vagy az örökkévaló. A hang elhallgatott. Most felemelkedett az öregasszony, odament a hatalmas ládához, felemelte tetejét. Meglepően fürge, könnyű mozgású volt, Prodrómosz rajta felejtette a szemét. A nagy ládában papíruszok pergamennek állnak, másik sarkában régi viaszlapok. Anna lenyúlt a mélyre, óvatos gonddal simogatott, mint takarékos, de nem fukar háziasszony, válogatott pénzzel teli tarsolyok közt, míg kiemelte a kisebbiket. Tudod-e, miért olvastattam fel veled a bíborban született intelmeit? Kedved volt hozzá, s kedved parancs. Hallani akartam csengését. Hallani akartam a te szavaddal is, amit tegnap este éreztem, amikor magam is olvastam. Hallani akartam a hamisságot, mert olyan, mintha most ólomdarabokat számolnék le eléped ezüstök helyett. Látod-e, Prodrómosz, kimerné mondani, hogy a Porfirogenetosz gyenge, hazug, álszent ember volt, mert ő is ismerte a világot. Tudnia kellett, hogy a királyok és császárok épp oly bűnösök. Minél nagyobbak, annál többet tévelyegnek. Nem aranyszobrok, nem napfényben tündöklő városok a hegycsúcs tetején. Hallani akartam a szó hamisságát, hogy tanuljak belőle. Holnap újból elővegyem az Alexiászomat. Kitöröljek belőle sorokat, ahol elragad atyám iránti szeretetem. Gyomláljak. Mánuel nagy császár, Alexiószra üt. A nagyatya vállalná az unokát. De mondd nekem, Prodrómosz, kiborul le puszta látására, ki előtt fénylik arca, mint a nap. Ki vezeti őt, amikor lelopózik felesége ágyas házából a föld alatti úton át a Propontiszt Béli villához, kinyitja az ajtót, s bűnös vérfertőző szerelemmel szereti testvére árváját. Ki a bűnös, és ki az ártatlan, Prodrómosz? Mondhatjuk-e, hogy a birodalom nagyobb dicsőségére van, ha Bazileus boldog, s nem kínozzák hiába tisztátalan vágyai? Az én szemem vak, asszonyom, ha feléje tekintek. Parány vagyok. A szavam nem áll be a dicsérettől, élők és holtak köré fonom szüntelen a glóriát. Ne csúfold magad. Szegény vagy, s megszolgálod az ezüstöket. Egy aranyért aranyhegyeket rajzolsz. Talán egy jó ebéd vagy tömlő bor elég nekem arra, hogy az életfáját virágoztasd ki az eunuch ágyékából. De ha egyszer te mindazt megírnád, amit mesélt neked a palota. Add ide a pénzt, asszonyom, amit nekem szántál, s engedj utamra. Betérek a csapszékbe, mielőtt hazamegyek. Ti bíborban születettek, beszélni szoktatok az angyalokkal, akik védik a várost, ört állnak a Szent Palota bejáratánál, ők tartják a Hágia Szofia kupláját. Ti közelebb vagytok hozzájuk, mint én, aki leballagok a csatornákhoz, szóba elegyedem az őgyelgő emberekkel, megosztom kevesemet a hírhozókkal, hogy ne kongjon üresen a szavam. De szégyelni, igazán szégyelni ritkán szoktam magam. Ezért kérlek, asszonyom, hogy kegyelmed teljességében most, ebben a percben bocsásd el méltatlan költődet és szolgádat.